Az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és ma az erőszakmentesség világnapján Fodor Katalinnal beszélgetünk, aki sajtóreferens, és aki el fogja nekünk mondani, hogy milyen események történtek ma ez ügyben.
Hare Krishna, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát október 2-át írunk, ami Mahátma Gandhinak a születésnapja. Ezt a nevet azt gondolom, hogy már mindenki hallotta. Ez az október 2-ai nap, a születésnap már évek óta az erőszakmentesség világnapjaként ismert, és szerte a világon ezt a nagyszerű férfit, ezt a Mahátmát, ezt az úgynevezett nagy lelket ünnepli a világ. És az erőszakmentesség világnapja alkalmából a magyarországi Krisna tudatú hívők közösségét az indiai köztársaság nagykövete, illetve hát a köztársaság nagykövetsége egy rendezvényre, egy megemlékezésre invitálta meg, hogy itt zenéljünk, egy kis tradicionális zenével bhajanozzunk a vendégekkel, és ezzel tegyük színesebbé az eseményt. És hát ugye úgy kapcsolódik a kettő, hogy ugye Mahátma Gandhi, akinek az egész munkássága, élete, és igazából maga jelleme egy példás személy, ő az, aki az erőszakmentesség filozófiáját nagyon szépen megismertette igazániból a nyugattal is. Érdekesség, hogy nem csak ő ugye, hanem Srila Prabhupád is, aki a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetének az alapító tanítója, és igazából egybecsengenek a tanításaik. Szóval erre emlékezünk ma, és erről volt egy kis megemlékezés.
Igen, egyébként a megemlékezés roppant hangulatos volt. A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeumnak a kertjében van egy Gandhi szobor, amelyet még annak idején a 1971-ben a Gandhi centenárium alkalmával avattak fel, ez az indiai kormánynak az ajándéka volt a múzeum számára, egy nagyon szép, nagyon igazán egy ilyen katartikus szobor, egy elgondolkozó, így lehúnyt szemekkel ábrázolja a Mahatmát, és ilyen nagyon elgondolkozó szobor, tényleg egy ilyen meditatív. Nagyon, nekem nagyon tetszett. Maga megemlékezés nagyon érdekes volt számomra, mert azzal kezdődött, hogy a jelenlevők virágot ajánlottak, virágszirmokat ajánlottak Gandhinak. Ezt ugye mi úgy hívjuk szanszkritul, hogy Pushpanjali, és általában a nagy ácsárják születése vagy halála évfordulóján a templomban is szoktunk ilyet csinálni. De meg kell mondanom, hogy még ilyen mondjuk itt civil rendezvényen még nem volt szerencsém ilyen Pushpanjalit csinálni. De hát most akkor ez is volt. Nagyon, nagyon jó pofa volt, ahogy ott megjelentek, mind ajánlottak kis virágszirmot, és akkor így meghajoltak, vagy valami. Szóval egy ilyen kicsit ilyen ünnepélyes volt az egész. És hát aztán voltak nagyon jó beszédek, beszélt az Iparművészeti Múzeumnak az igazgatója, és beszélt erről az évfordulóról, nagyon érdekes életrajzi elemeket említett meg, ugye, hogy Gandhi az iskoláit Indiában nem túl jó eredményekkel végezte, szóval magyarul bukdácsolt, és végül aztán a szülei, ugye egy jómodú kereskedő családba született. Végül is aztán a szülei büntetésből Angliába küldték tanulni, ahol viszont abszolút kivirágzott, tehát tanulmányi szempontból, tehát nagyon jó eredménnyel, már 21 évesen elvégezte a jogi egyetemet, ami azért egy szép teljesítmény, de Londonban nem kapott munkát, nem kapott állást. Végül aztán Johannesburgban akadt egy állás egy ügyvédi irodában, és oda költözött ki, és hát érdekes, hogy ugye itten rögtön találkozott ezzel az apartheiddel, tehát ezzel a faji megkülönböztetésnek a legszélsőségesebb formájával. Hát szerencsére a mai Dél-Afrika már egy egészen más társadalom, bár lehet, hogy az ott élőknek nem feltétlenül nagyon pozitív a véleménye, de kétségtelen, hogy az a az a rendkívül részletes és kidolgozott, de embertelen diszkriminációs rendszer, ami a fehér uralom alatt volt, az ma már nincs meg. Hát van helyette más probléma elég, de kétségtelen, hogy ez a fajta dolog, amikor megkülönböztették a feketéket, a színeseket, az ilyeneket, az olyanokat, amikor a parkban a padok egyik felére csak fehérnek volt szabad ülni, stb. Ezek, erre ma már nem emlékeznek a fiatalok, vagy nem ismerik a fiatalok ezt, de hát az idősebbek tudják, hogy ez egy nagyon csúnya rendszer volt. Most Gandhi találkozott ezzel a szélsőséges diszkriminációval, és ez a számára egy nagyon komoly szemléletváltást jelentett. A dél-afrikai évei után visszament Indiába, és ott a Kongresszus pártban kezdett tevékenykedni, ami egy ilyen függetlenségi párt volt, és ott azt mondták neki a pártvezetők, hogy ismerje meg Indiát. Ugye ő gyerekként került ki, fiatal, tehát tinédzserként került ki Indiából, gyakorlatilag a saját szülőhazáját nem ismerte, és akkor ő keresztül kasul bejárta Indiát, harmadosztályú vonaton utazott, ugye egy ügyvédnek ugye azért telik első vagy másodosztályra, és meg is kérdezték tőle a pártársai, hát miért utazol harmadosztályon? Erre Gandhi azt mondta, hogy ő az országot akarja megismerni, és ha lenne negyedosztály, akkor ő a negyedosztályon utazna. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes, és azt kell mondanom, hogy nagyon szimpatikus, alázatos magatartásra utal. Nos, tehát ezzel a megközelítéssel vált az indiai függetlenségi mozgalomnak a vezetőjévé, és ugye elvnek megtette az erőszakmentességet. De mi is ez az erőszakmentesség valójában? Vagy hol van, mik ennek az alapjai a védikus irodalomban, szentírásokban?
Igazándiból az erőszakmentességnek a filozófiája az megtalálható a védikus szentírásokban, így például a Bhagavad Gita-ban, vagy a Srimad Bhagavatamban, de nem csak a szentírásokban, hanem még tulajdonképpen ma is, akik a védikus vajsnava, krisna hívő hagyományokat ápolják, alkalmazzák ezt.
Bocsánat, hogy félbeszakítok. Tehát a Bhagavad Gita a tanulmányaim szerint arról szól, hogy Krisna győzködi Arjunát, hogy harcoljon. Akkor hogy van ez?
Igen, hát ez egy örök kérdés, amit rendszeresen megszoktunk kapni, hogy a Bhagavad Gita, hogyha a harcról szól. Itt tulajdonképpen ez a harc, ez egy picit más jellegű harcot vagy csatát kell ez alatt érteni, mint egy mai háború, mint egy igazából egy gyilkos vagy népirtó háború. De egyrészt maga a csata sem ilyen külső szemmel, nem ilyen anyagiasan, nem ilyen aljas körülményekkel zajlott, hanem picit inkább, mint egy már-már egy ilyen lovagi torna, tehát egy sokkal
hát igen,
kultúráltabb
módon. Tudjuk a
Mahábháratból,
hogy esténként, ugye a harcoló van, felek esténként ugye összegyűltek a sátorban, és barátkoztak, vagy hogy is mondjam,
így van.
Egészen tehát, különleges hogy... számunkra nehezen felfogható. Talán az első világháborús lövészárok barátkozásokra hasonlít ez, mert azért voltak ilyenek, hogy mit tudom én, a első világháborúban a karácsonykor, akkor ugye fegyvernyugvás volt, és az egymással szemben harcoló felek meglátogatták egymást lövészárkaikban, és ajándékokat cseréltek, szóval, de azért alapvetően a háború nem ilyen.
Igen, illetve hát nem csak erről van itt szó, hanem arról is, hogy ebben a csatában részt vett igazániból maga az Úr Krisna is, ami egy nagyon fontos elem, és ő biztatta igazániból csatára vagy harcra a barátját Arjunát. A szemben álló felek pedig olyan személyek voltak, akik igazából nagyon komoly erkölcsi védséget követtek el, a saját rokonaikkal, a saját
mármint
társaikkal
a rossz fiúk, mert ugye a jó fiúk, szemben ugye így ez van. Ez egy igazi örök séma, ugye, hogy vannak a jó fiúk, meg a rossz fiúk, tehát a rossz fiúk követtek el erkölcsi sértéseket.
Így van, így van, és tulajdonképpen ez a háború, ez, ha mondhatjuk úgy, egyfajta a vallás nevében zajló háború volt. Tehát ez semmiképpen sem egy olyan mai anyagi célú dolog volt. És hát ugye ennek vannak egyéb komolyabb, mélyebb lelki magyarázatai is, tehát azért ott a csatában álló személyek, a csatasorban olyan, hát mi úgy mondjuk, hogy lelkek, dzsivák is voltak, akiket igazániból Krisna szeretett volna magával visszavinni a lelki világba. És ez egy, hát ez egy picit mélyebb téma már, hogy ők igazániból Krisna jelenlétében, az Úr jelenlétében hagyhatták el a testüket. Egyébként ez a Bhagavad Gita, ez egy tényleg monumentális méretű csatát ír. Tehát ez a kurukshetrai harc, azt gondolom, hogy még a második világháborúban tapasztalható óriási kiterjedésű méretű csatákhoz sem fogható méretben.
Milliós nagyságrendű.
Viszont etikai, erkölcsi szempontból pedig teljesen másképp, sokkal letisztultabban zajlott. Visszatérve pedig az erőszakmentességről, hogy igazániból ez az erőszakmentesség, erre van egy nagyon szép szanszkrit szó, ezt úgy mondják, hogy ahimsa, ez ugye himsa, azt jelenti, hogy erőszak, az a pedig egy fosztóképző, ami így ugye azt jelenti, hogy az erőszak nélkül. És tulajdonképpen ez egy olyan életvitelre utal, egy olyan mentalitásra, amikor az ember törekszik arra, hogy minden károkozástól, ártalomtól távol maradjon. Na most ez az erőszakmentesség, ez sokféleképpen megfogalmazható. Srila Prabhupád, aki a Krisna tudat nemzetközi szervezetét megalapította, és aki igazániból a védikus tudást és a hagyományokat elhozta nekünk nyugatra, tulajdonképpen lefordította a szentírásokat angol nyelvre. Ő nagyon szépen fogalmazta ezt meg, én nagyon szeretem ezt a megfogalmazást. Ő azt mondja, hogy gyakorlatilag az erőszakmentesség valójában azt jelenti, hogy mi nem csak, hogy távol maradunk mindenfajta károkozástól, hanem semmilyen élőlénynek nem okozunk aggodalmat. Aggodalmat sem. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy mondjuk nem ütünk meg egy embert, vagy nem ordítunk rá egy emberre, hanem hogy az egész viselkedés az embernek legyen olyan példás, amire azt lehet mondani, hogy igazániból a másikban még csak félelmet vagy kétséget sem kelt. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy lehetséges, hogy mondjuk valaki nem alkalmaz fizikai erőszakot. Például most egy nagyon aktuális téma ez, ugye ez a családon belüli erőszak. Nem mondjuk lehetséges, hogy mondjuk verbálisan, szavakkal, vagy hangulatokkal félelmet keltenek, és ez nem csak így, hanem családi körökben, hanem akár politikai körökben is előfordulhat. Tehát, hogy az aggodalom okozása az gyakorlatilag bármilyen nemű félelemkeltésre igazándiból alkalmas.
Nagyon fontosnak érzem, amit mondtál, hogy a szavainkban is kerülnünk el az erőszakot. Azt hiszem, hogy a régi korokban, tehát ugye jelenleg a Kaliugát éljük, amely eléggé rossz és a legsilányabb kor, de a régebbi korokban még a normák is sokkal szigorúbbak voltak, tehát például nem csak szóban, hanem még gondolatban is lehetett olyasmit elkövetni, aminek komoly visszahatása volt. És azt hiszem, hogy ez az elf, hogy a szavainkban is nyilvánuljon meg ez az erőszakmentesség, ez azért fontos, mert ugye a gondolatból lesz a szóból lesz a tett, és ugye, tehát ugye nagyon jól tudjuk, hogy bizonyos szélsőséges politikai erők, akik a rasszizmust, meg a kisebbségek elnyomását szorgalmazzák, azoknak a szavaiból, ezt a történelem megmutatta, a szavaiból tettek lesznek, és ezek a tettek időnként borzasztó mementóként szolgálnak az emberiség számára. Tehát ugye sajnos ez a baj, hogy nem csak a történelemben, hanem még a közelebbi múltban is találunk erre példát. Tehát
igen, alapvetően az erőszakmentesség az azért is mondjuk úgy, hogy az erőszakmentesség elve vagy filozófiája, mert ez igazániból egy mindent átható dolog. Tehát ez az embernek egy jelenbeli tulajdonsága, kell, vagy kellene, hogy legyen. Nem csak azt jelenti ez mondjuk, hogy szépen beszélünk, és egészen természetes módon, hogy szociális környezetben megfelelően viselkedünk, kultúráltan a környezetünkkel, hanem például ez nagyon fontos, hogy kiterjed ez például más élőlényekkel szemben is, arra, hogy mondjuk ne alkalmazzunk erőszakot. Ugye itt említeném az egyik legfontosabb dolgot, ez ugye a húsevés. Hogy a védikus írások kifejezetten tiltják a húsnak a fogyasztását, de nem csak, hogy tiltják, hanem el is magyarázzák igazándiból a kapcsolatot a hús fogyasztása, illetve az erőszakos gondolkodásmód között. De nem nehéz ezt egyébként megérteni. Tehát nem kell ehhez úgy mélyebb filozófiát olvasnunk, hanem ha csak egészen egyszerűen összerakjuk azt az etikai problémát, amikor valaki, egy ember, egy élőlény úgy gondolja, hogy neki a helyzetéből fakadóan joga van elpusztítani egy állatot, kárt okozni, vagy fájdalmat okozni neki, vagy mondok ennél is értelmetlenebbet, amikor valaki nem csak a húsfogyasztásért, hanem csak pusztán kesztelésből, ugye vannak ilyen esetek, fiatalok, kutyákat, állatokat, bocikat kínoznak meg. Ez mondjuk egy elég...
Vagy vadászat egyszerűen, csak mint szórakozás.
Igen, ugye? Igen.
És ezzel okozni aggodalmat és fájdalmat.
És szenvedést igazándiból. Szóval, hogy ez egy nagyon komoly etikai probléma, és én erre mindig azt szoktam kérdezni, hogy akkor hogyan várható el, példamutatásképpen, hogy akkor a gyermekek, a kisgyerekek megértsék azt, hogy nem szabad bántani az állatokat. Hogyha megnézzük...
Vagy nem szabad bántani a kistestvért.
A kistestvért akár. Ha megnézzük minden olyan három-négy éves, körülbelül azt mondanám, hogy dackorszakos korú gyermek, nagyon érdekes, hogy ezeket a gyermekeket, az ő életszakaszukat az asztrológiában a Mars bolygó jelöli, tehát ezt a 3 éves kor körüli szakaszt, ezt a Mars, a harcnak a bolygóra.
Lát, az én Marci unokám, ő is most 3,5 éves, és abszolút tapasztalatú ez, hogy most teljesen ez a dac, meg az erőszak, meg a mit tudom én, nagyon nehezen lehet kordában tartani.
Igen, igen, és hát ebben az időszakban a gyerekek, azt szerintem már minden szülő tapasztalta, hogy egy picit úgy elkezdenek kísérletezni másoknak a fájdalom tűrésével. Anyukának a hajával, vagy az ékszereivel, mikor melyiktől sír jobban, vagy egyáltalában, ami egy elég gyakori, hogy a gyerekek úgy tesztelésből megkínozzák az állatokat, tehát általában szöcskéket, szóval nem olyan nagyon komoly dolgok ezek, de itt egy nagyon fontos nevelési helyzet áll elő, amikor a szülőnek el kell magyaráznia azt, hogy igazándiból fájdalmat okoz a másik élőlénynek. Hogyha pedig egy szülő azt mondja, hogy nézd, nem szabad bántani a gyíkocskának a farkát, meg a bogarakat, meg a kismadarat, meg a kis cicát, kiskutyát, de közben pedig van ez az ellentmondás, hogy mondjuk a vasárnapi ebédlőasztalon csirkeszárnyak és csirkecombok találhatóak, és a kisgyermek megnézi ezt, akkor egy komoly ellentmondásba kerül a szülővel. Tehát nagyon nehéz úgy a gyermeknek a szülőt követni, hogy igazándiból a szülő tanít valamit, de a jellemével, a példájával már nem ezt mutatja.
Igen, és mondjuk meg, mondjuk ki, hogy az a szülő, aki húst ad a gyerekének, az tulajdonképpen ne csodálkozzon azon, hogy a gyerek meg agresszív lesz egyfelől, másfelől, meg ugye eleve az üzenet, hogy viselkedjünk szépen a kis testvérrel, vagy a másik gyerekkel a játszótéren, ez az üzenet már alapjában véve hamis, mert ugyanaz a személy, aki itt egyfelől a rendes viselkedést próbálja a másiknak a gyerekben, hát mondjuk gyerekbe plántálni, ugyanaz a szülő pedig részese egy világméretű, hogy is mondjam, kegyetlenkedésnek, amit az ártatlan állatoknak a lemészállása jelent. Csak megemlítek egy számot, hogy Magyarországon ugye most már 10 millióan se vagyunk, de azért évente több mint 150 millió állatot megölnek csak Magyarországon. Ez egy döbbenetes szám.
Rendkívüli adat, igen. És visszatérve egyébként még a gyermekekre, ami egy nagyon érdekes összefüggés, például hiperaktív, vagy úgynevezett ADHD-s gyermekeknél vizsgálták, hogy ez a nagyon erős dac helyzetet, ezeket hát mondjuk úgy, hogy ilyen hiszti és robbanékonysági helyzeteket, ezeket kutatók, orvosok feltételezték, hogy a gyermekeknél bizonyos tápláléktípusok váltják ki, és hát ami már be is bizonyosodott már több 10 évvel ezelőtt, az egyik az a cukor, a másik a fehérliszt fogyasztás, hogy ezeknek a túlzott fogyasztása, ez növeli az agresszióra való hajlamot, de amikor ezeket a vizsgálatokat végezték, akkor felmerült, hogy a húsfogyasztás is egy ilyen tényező. Úgyhogy remélhetőleg a kutatók, az orvosok el fognak majd jutni odáig, hogy megértsék azt, hogy a gyermekeknek ez nem mindig a megfelelő táplálék.
Igen. Most hallgassunk egy kis zenét. Amara divana sada papirata Góranga, ez itt a védikus Kultúra magazinja, a mikrofonnál Madupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és az Erőszakmentesség világnapján Fodor Katával beszélgetek, és most azt kérdezem tőle, hogy az étkezés és az erőszak összefüggéséről mit tudsz még nekünk mondani?
Igen, ez előbb már ugye beszéltünk arról, hogy a gyermekeknél, a hiperaktív gyermekeknél feltételezték, hogy a húsfogyasztás a cukorhoz és a fehérliszthez hasonlóan agressziót válthat ki a kisebbeknél, vagy az arra érzékeny gyermekeknél. De hát nem csak ilyen negatív példák vannak, tehát nem csak az, hogy a hús esetleg káros vagy ártalmas, hanem igazániból a védikus írások azt is megmondják, hogy mi az, amit ehelyett, a hús helyett javasolnak, és egyáltalában ahhoz, hogy az erőszakmentességnek az elvét tudjuk követni, ahhoz úgymond az embernek a jóság minőségében kell lennie. Ez tulajdonképpen egy ilyen energia, egy olyan hangulat, ami áthatja az embernek az életét, és különböző ételek és tápanyagok is vannak, amelyek ide sorolhatók, ilyenek például a tejtermékek, az olajos magvak, mindenképpen a hús, hal, tojás és különböző ilyen bűzös hagyma, féle vagy gombafélétől mentes ételek. Általában a lédús, zsíros, ez alatt olajos tápláló ételeket értenek. Van is erről egy nagyon szép idézetem a Srímad Bhágavatamból. Ez így hangzik, hogy a tejből, vajból, valamint a föld és a fák adta zöldségekből és gyümölcsökből számtalanféle ízletes étel készíthető, melyek megtisztítják az ember fizikai létét. Ezek az ételek egészséget, életerőt, elégedettséget és boldogságot adnak az embereknek. Mivel a jóság minőségében vannak, segítenek, hogy az emberekben is kifejlődjenek a jó tulajdonságok. Az erőszakmentesség, a békesség, a türelem, a tisztaság, a becsületesség, más élőlények tisztelete és szeretete.
Miből idéztél?
A Srímad Bhágavatamból idéztem. És itt nagyon pontosan meg is van nevezve, hogy ezek a tápanyagok, ezek az ételek igazándiból kialakítanak egy erőszakmentes hozzáállást, mentalitást az emberben. Tehát tulajdonképpen ez igen erősen összefügg. Egyébként érdekes, hogy a Krisna hívők használnak is egy ilyen kéztartásos mozdulatot, amikor itt szokták elmagyarázni, hogy összefügg az, hogy mit mondunk, a szavak mutatnak a szájra, hogy hogyan étkezünk, illetve kicsit lejjebb, már ugye a lágyék területén, hogy hogyan tudjuk magunkat szabályozni testi szinten, ami ugye a tisztasággal, a tulajdonképpen a tiltott nemi élettől való tartózkodás, mint tisztasággal függenek össze. Tehát az erőszakmentesség az úgy is meg tud nyilvánulni, hogy a szavak szintjén, hogy nagyon szépen jámbor módon beszélünk mással. Ez nem csak úgy kell érteni, hogy mondjuk nem kiabálunk, hanem itt akár a szóhasználat. Tehát ma már ez egy egészen külön tudományágat lefoglal, úgy is, hogy nem fogyasztunk húst, halat, nem okozunk kárt azzal, hogy fenntartjuk magunkat, és egyáltalában akkor az embernek az egész jelleme, ahogy itt ebben az idézetben írták, is békés és türelmes lesz. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kulcs igazándiból ahhoz, hogy az ember belül egy belső elégedettséget érjen el. És itt most direkt nem is boldogságot mondok, nem egy ilyen nagyobb amplitúdóval megélhető hol fent, hol lent érzést, hanem egy valódi, állandó elégedettséget érhet el ezáltal az ember.
Köszönöm szépen. Akkor most ismét zene következik. Góranga, ez itt a Védikus Kultúra magazinja, a mikrofonnál Madupati Dász, polgárnőmben Mérő Mátyás, és az Erőszakmentesség Világnapján Fodor Katával beszélgetek. Hogyan tudja valaki megvalósítani az életében az erőszakmentességet?
Igen, hát itt korábban már beszéltünk arról, hogy a jóság minőségét ki lehet alakítani úgy az életünkbe, hogy például figyelünk az étkezésünkre, a táplálkozásunkra, és különösen arra, hogy nem fogyasztunk például húst, nem okozunk fájdalmat az állatoknak. De az erőszakmentesség az egy ennél jóval összetettebb dolog. Igazándiból maga az, hogy ezt az ahimsza elvet követjük, ez is egy nagyon fontos alaptételből fakad, ez pedig igazából az, hogy nem ez a test vagyunk, nem ez az anyagi test vagyunk. Amikor emberek vagy élőlények, emberek az állatoknak valamilyen kárt vagy fájdalmat okoznak, akkor nagyon sokszor ez abból fakad, hogy van egy alá-fölé rendeltségviszony. Szokták például húsevők vagy materialisták úgy magyarázni a húsevést, hogy hát joguk van ehhez, hiszen az az állat az mondjuk eleve egy vágóhíd mellett tudatosan erre a célra felnevelt ilyen úgymond étkezési állat. Ami egy ilyen, igen, tehát ez egy elég nehéz magyarázat, mert hogy igazániból lehetséges, hogy itt az anyagi világban van egy ilyen fölé alá rendeltségi viszony, de a valódi természetünk az nem a test, hanem belül mi mindannyian lelkek vagyunk, ugyanolyan élőlények. Erről van szintén egyébként egy nagyon-nagyon szép idézet, ami ide kapcsolódik, ez a Srimad Bhágavatamnak az első ének 18. fejezetében. A magyarázatban így ír Srila Prabhupád, hogy az igazi erőszakmentesség az nem más, mint mentesség az irigységtől. Ebben a világban mindenki irigy a másikra, ám egy tökéletes paramahamsa, aki kizárólag az Úr szolgálatának él, teljesen mentes az irigységtől. Minden élőlény szeret, hiszen minden élőlény kapcsolatban áll a legfelsőbb Úrral. Tehát ez egy nagyon fontos momentum megérteni, hogy mi lelkek vagyunk. Valamilyen szinten úgy tudnám ezt magyarázni, hogy azok az állatok, élőlények, akiket mondjuk fogyasztási célból elpusztítunk, a testvéreink. Ők ugyanúgy az Úrnak a kiterjedései, ugyanúgy az ő, így van, a szolgálatát végzik, és igazándiból az ember nem lett felhatalmazva arra, hogy elpusztítsa ezeket az élőlényeket. Maga az, hogy valaki harcol, és nem is csak úgy, hogy mondjuk elpusztítás céljából, hanem gondolok itt mondjuk a vetélkedésre, gondolok itt mondjuk akár pénzügyi, gazdasági minőségekre, különböző nyereség, vágy, harciasság és a siker hajszolása. Itt mindig van egy győztes, nyertes és közben egy vesztes viszony, tehát hogy igazániból ez az, amit az irigység táplál, hogy nem értjük azt, hogy nekünk nem kell felülkerekedni a másikon, hogy mi belül tulajdonképpen a másikkal azonos minőségek vagyunk. Egészen annyira, hogy a szentírásaink ezt úgy magyarázzák, hogy minden élőlény, igazándiból minden dzsíva mennyiségileg ugyan különbözik az Úr Krisnától, de minőségileg viszont azonos vele. Tehát ugyanúgy van benne egy lelki természet.
Talán úgy, mint ahogyan egy szikra, egy tűzből kiröppenő szikra is tűz, de hát egy icipici darab, miközben lehet egy hatalmas mágiáról jelölt
ki,
ugye?
Így van, de teljesen ugyanaz a minőség, és mivel nem értjük ezt a helyzetet, hogy mi lelkek vagyunk, ezért előfordulhat az, hogy
a külsej alapján
igen, hogy irigyek vagyunk másokra. Most az egy másik kérdés, hogy nyilván a szentírások kifejezetten elrendeltő példákat is felhoznak, tehát, hogy amilyen élőlényt megölünk a következő életünkben, ugye, az az élőlény fog bennünket elpusztítani. Miért? Mert ugye van egy ilyen, hogy a karma törvénye, ami az ok és az okozat, a tett és a visszahatás törvénye, és hogyha mi most cselekszünk valamit, akkor vagy ebben, vagy a következő életünkben igazániból minket egy hasonló fokú kár fog érni, egészen csak azért, hogy úgymond ez a lelki számlánk kiegyenlítve legyen.
Igen.
Tehát sajnos előfordulhat ez az irigység. És van még egy kapcsolódó, nagyon-nagyon szép idézet, ez pedig a Srímad Bhágavatam második énekében, a 7. fejezetben. Itt így ír a magyarázatban Prabhupád, hogy mielőtt valaki az erőszakmentesség elvét megvalósítaná, két másik elvet is követnie kell. Alázatosnak kell lennie, és meg kell szabadulnia a büszkeségtől.
Ez egy nagyon komoly feltétel.
Így van. E tulajdonságok nélkül senki sem érheti el, hogy nem okoz többé szenvedést egyetlen élőlénynek sem, és nem követel semmilyen erőszakos tettet. Hogyha megtanulta, hogyan kerüljön minden erőszakot, az embernek türelmet és egyszerű életvezetést kell tanulnia. Fel kell ajánlania a tiszteletét a nagy prédikátoroknak, lelki vezetőknek, és azzal, hogy megtanulja, hogyan mondjon le a család és az otthon kötelezettségeiről, valamint azzal, hogy az Úr odaadó szolgálatát végzi, meg kell tanulnia, hogyan uralkodjon az érzékei fölött. És akkor itt az idézet későbbi részében már a meghódolás és a hívővé válás folyamatáról beszél igazándiból. Tehát ahhoz, hogy erőszakmentessé váljunk, ahhoz igazándiból ezt az irigységet, amit egyébként talán a legnehezebb kiiktatni mindközül, ezt valahogy úgy lehet a háttérbe szorítani, hogy alázatossá válunk, elfogadókká és türelmesekké másik élőlényekkel szemben, illetve hogy megszabadulunk a büszkeségtől. És ez is ugye azzal áll kapcsolatban, ez a büszkeség vagy hamis büszkeség, hogy nekünk van egy hamis önazonosságunk, egy hamis egónk, ami abból fakad, hogy azt gondoljuk, hogy a testi tulajdonságaink vagyunk. Férfiak, nők, ez a szolgálatom, ez a munkám, ennyi idős vagyok, ennyire fontos vagyok, ennyire híres vagyok, ennyire gazdag vagyok, és ebből fakadóan számos olyan élethelyzetbe, hát sodorjuk magunkat, sodorodunk, illetve akár kényszerítjük a környezetünkben élőket, ami vitás helyzeteket és konfliktusokat vált ki. És azt gondolom egyébként, hogy az egyik legfontosabb korunkbeli probléma, társadalmi probléma a stressz. Az pontosan ebből fakad, hiszen ez az, amit mindenki átél, vagy a családjában, vagy a munkahelyén, akár beiskolázás során. Ezek mind-mind ezekből a versengésből, ezekből a hamis önazonosságokból fakadnak. Hogyha mi megértjük azt, hogy valójában szellemi lelkek vagyunk, akkor egy olyan belső lelki egyensúlyra tehetünk szert, amiből már automatikusan következik ez az erőszakmentesség elve.
Igen. Egyébként azt hiszem, ez a kérdés nagyon messzire visz. Felmerült bennem, hogy érdemes lenne arra is beszélni, hogy az erőszakot tulajdonképpen az emberi alaptermészetben megjelenő agresszió is okozza, vagy annak az egyik megnyilvánulása. És ugye az agresszió, ezt kutatások mutatják, ugye erősen összefügg azzal, hogy a társadalomnak milyen a szerkezete, hogy ahogy régen mondták, milyen a társadalmi munkamegosztás. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy egy tradicionális társadalomban tulajdonképpen mindenkinek megvolt a helye, és megvolt az elfoglaltsága, tehát le voltak foglalva valamiben, nem azt mondom, hogy nem volt agresszió, meg nem volt erőszak, mert volt, mert azért ez mindig jelen volt, de tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a mai értelmetlen és sokszor teljesen szélsőséges erőszaknak az is lehet az oka, hogy a fiatal, mondjuk tesztoszteronban gazdag férfi társadalomnak nincs hol levezetni az energiáit. Értem ezen azt, hogy nincs munkája, gyakorlatilag segélyekből él, és tulajdonképpen az egész társadalom azt az üzenetet közvetíti a számára, hogy nincs rá szükség. És akkor ennek, tehát valamilyen módon elég számosan találják meg a levezetésnek olyan módját, hogy bűnözés, vagy erőszak, vagy agresszió levezetése.
Vagy alkoholfogyasztás.
Vagy alkohol, hát az is borzasztó. Igen, hiszen de most itten az erőszakról beszélünk. Persze az alkoholfogyasztás is.
Ez egy önerőszak, igaziból.
Önerőszak, de a másik oldalon persze azt is tudjuk, hogy az alkohol vagy a kábítószer az egy olyan, hatása is van, ugye, hogy az emberek agresszívebbé válhatnak, tehát mondjuk nem minden kábítószernek van ilyen hatása, de ha arra gondolok, hogy a beszerzése milyen nehézkes és milyen drága, akkor a megszerzés érdekében fog az illető valamilyen erőszakot elkövetni, például úgy, hogy mit tudom én, kifoszt, lop, hát még a lop még az még ebből a szempontból hagyján, mert az még csak dolog elleni erőszak, ugye azt se szeretjük, de hanem én ténylegesen rablásra gondolok, ugye betörésre, meg ilyesmi, ami már tényleg emberek elleni erőszak. Tehát, hogy tulajdonképpen ha az erőszakot a társadalmunkban csökkenteni akarjuk, akkor azon is el kell gondolkodni, hogyan lehetne ezeknek a milliós tömegeknek valamilyen elfoglaltságot találni, ami ráadásul értelmes. És erről itt eszembe egy most nemrégiben lezajlott konferencia, a Krisna-völgyben volt a fenntarthatósággal kapcsolatban a kis hagyományos éves konferencia, amely arról is beszélt, hogy tulajdonképpen a termelésben, a mezőgazdasági termelésben milyen modellek léteznek. És ugye a régi modell, ami meggyőződésem szerint ugyanakkor a jövő modellje is, az állati erős energiaforrásra épül, és nem pedig fosszilis, tehát őskövületi energiaforrásokra, mint ugye a traktor, a kombány, stb. Ezek mind olajat, vagy olajszármazékokat követelnek, hanem a fű, mint energiaforrás, ami ugye az ökör gyomrán keresztül válik termelő energia, ökör erő, ugye? És ugye egy olyan modell mellett, amely lényegesen kevésbé szélsőséges energiafelhasználást jelent, amely ráadásul megújuló energia, hiszen a fű az újra nő, ugye? Ezt már Babicsnál is tudjuk, hogy miért nő a fű, hogyha majd leszárad, és miért szárad le, hogyha újra nő, tehát nő a fű, és akkor az ökör lelegeli, és újra lesz ereje, és akkor különböző gépeket tud mozgásba hozni. Tehát egy ilyen termelési mód mellett tulajdonképpen sokkal több élő munkára van szükség, ami persze a haszonra épülő nyugati gazdasági modellben egy negatívum, de ugyanakkor társadalmi szempontból egy egyértelmű pozitívum, mert tömegeknek tud értelmes elfoglaltságot adni. Tehát én azt hiszem, hogy ha az erőszakot ki akarjuk iktatni a társadalomból, akkor erre is kell gondolni, értelmes elfoglaltságot adni, és hadd mondjam azt, spirituális célt is az emberek elé tűzni.
Igen, alapvetően én egy picit inkább a lelki-szociális oldaláról közelíteném meg. Nagyon fontos, hogy az embereknek meglegyen az alapvető biztonságérzete. Ugye ezt már Maszló óta tudjuk, aki egy gyönyörű piramis rendszerben foglalta össze azt, hogy az életünkben mi milyen fontossági sorrendben áll, mire rétegződik, mi erre szoktuk mondani az ételosztásaink alkalmával, hogy éhes gyomorral nagyon nehéz még Istenre is gondolni. Tulajdonképpen, amikor van mezőgazdasági termelés, és értelmes munkával, kifejezetten a képességeinkhez alkalmazkodó munkával, szolgálattal vagyunk lefoglalva, akkor azt lehet mondani, hogy az ember sokkal inkább biztonságban érzi magát. És Krisna-völgyben is az önfenntartás az azért egy nagyon-nagyon fontos kérdéskör, már annyira, hogy már a helyi általános iskolában, a gurukulában a gyerekek külön tanórák, külön gyakorlati környezeti tanórák keretében ezt tanulják. De ugye nem csak az alapa fontos, ugye gyökerek nélkül nem bonthatunk szárnyakat, nagyon fontos ez az alap.
Ez most egy jó kis képzavar volt, igen. Jó, meggyökerezünk, aztán szárnyakat bontunk, és akkor hogy repülünk el.
A cél felé, tehát mindenképpen ki kell jelölni egy spirituális célt.
Tehát legyen egy alap, és akkor arra kell építkezni, igaz?
Így van, és ez tulajdonképpen ez a cél, amit talán úgy tudnánk mondani így a hétköznapokban, hogy a motivációs erő, és hát az a tapasztalat, hogy azok a személyek, Krisna hívők, akik az életükben megvalósították ezt az Isten központú gondolkodásmódot, ők sokkal inkább egyensúlyban érezhetik az életüket, és ehhez egy nagyon-nagyon fontos elem, az, hogy a hívők ugye minden nap éneklik a Hare Krishna Mahámantrát, egy körülbelül 2 órás imádkozási folyamat, valamint a legtöbben a kora reggeli órákban végeznek el, és ez is ad az elmének, a tudatnak egy nagyon mély nyugodtságot, ami utána áthatja a napunkat. Tehát ami úgy felkészít minket a napra, és ettől már az ember összességében úgy erőszakmentesebb.
Igen, na, ha már a Hare Krishna Maha mantrát említettük, akkor hallgassunk egy kis Hare Krishna Maha mantrát. Góranga, ez itt a Védikus Kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és az Erőszakmentesség Világnapján Fodor Katával beszélgetek. Az eddigiekből az jött le nekem, hogy ez az erőszakmentesség, ez egy nagyon fontos dolog, de nem egy öncél. Hát mi a cél valójában? Mit szolgál az, hogy erőszakmentesen élünk?
Igen. Ennek tulajdonképpen kettős célja van, és ez a kettő igazándiból egybe mutat. Ezt úgy tudnám mondani, hogy az élőlénynek az a legalapvetőbb természetes tulajdonsága és vágya, hogy igazából Istent, az Istenség legfelsőbb személyiségét szolgálja. Viszont azért mondom azt, hogy ez egybe mutat, mert hogy ez nem csak az Úrnak jó, hanem ez magának az élőlénynek is a legkedvezőbb, mert ez körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani, hogy annyira természetes helyzetünk, mint amikor valaki hazaér a saját otthonába. Tehát egy biztonságos helyzet. Van erről is egyébként egy nagyon szép idézet a Bhagavad Gita-nak a 10. fejezetében. Ez így hangzik, hogy az erőszak nélküliségnek azt nevezzük, ami az emberek eljövendő lelki boldogságát segíti elő. Tehát azt tudnám mondani, és Srila Prabhupád ezt úgy fogalmazta meg, hogy igazándiból erőszaknak tekinthetünk minden olyan elemet, ami hátráltat minket a lelki életünkben, a lelki életünktől, attól, hogy igazándiból kibontakozzunk, mert tulajdonképpen az élőlény számára egy nagyon súlyos károkozás, hogy ő nem kerülhet kapcsolatba, nem kapcsolódhat Istenhez, Krisnához. És az az erőszakmentesség, amikor mindenféle akadályt ebből az útból elgördítünk.
Igen. Akkor ezek szerint ez valahogy a boldogság útját jelenti. Na de hát nem leszek én boldog, hogyha megveszem a legújabb iPhone-t. Most jött ki az Apple 2 új iPhone modellel. Ráadásul a kínai piacon az aranyszínű modell is nagyon népszerű. Szerintem nem leszek boldog?
Én azt gondolom, hogy nem, és hogyha bármilyen Krisna hívőt, akár csak az utcán könyvosszókat, bárki erről megkérdez, akkor ők is azt mondanák, hogy nem, hiszen azt látjuk, hogy amikor valaki anyagi dolgokkal veszi körül magát, akkor lehet, hogy átmenetileg boldog. Erre mondtam ezt, hogy egyszer fent, egyszer lent. Van egy feldobottság érzése, egy valami belett tömve egy kis lúk abban a nagy belső lelki űrben, de igazándiból ez bőven nagyon erősen különbözik az elégedettségtől. Szóval mi sem mutatja jobban, hogy amikor valaki vesz egy autót, rá 3 évre akar egy új autót, egy újabbat, egy új számítógépet, egy nagyobb házat, egy szebb kutyát, stb. És egy halmozás, egy felhalmozás van, amit ugye sajnos korunkban a fogyasztói társadalom is generál, igen, hiszen a gazdaságnak valahol pedig az az érdeke, hogy újabb és újabb termékek pörögjenek, de ez igazából ez csak egy látszólagos fejlődés, és ugye itt említetted is ezt a fenntarthatósági témát, hogy ez is ide kapcsolódik, hogy mennyire fontos az, hogy az emberek az alapokra, az önfenntartásra már önmagukban képesek, és igazándiból, ha úgy van, akkor külső dolgokra nem szorulnak, mert a lelki életük, és ez az egyszerű életvitel, ez a kettő együtt elégedetté teszi őket.
Igen. Köszönöm szépen, nagyon érdekes beszélgetés volt, és nem gondoltam volna az elején, hogy Mahatma Gandhitól eljutunk ilyen alapvető kérdésekig, pedig tényleg ezek a nagy alapvető kérdések. Köszönöm szépen, önök a Góranga adását hallották. Góranga.
Hare Krishna, Góranga.